Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Tóth Eszter vagyok. 2025. július 26-án a Szombathely Schmidt Múzeumban Kiért szól a harang? Tények és tévhitek a Hunyadiak nyomában címmel tartott előadást dr. Nagy Adrien történész muzeológus intézményvezető. Mondani valójának középpontjában Hunyadi János alakja és az 1456-os nándorfehérvári diadal állt. Megismerhettük a 15. század egyik legnagyobb hadvezérének és politikusának életét, de a kor bonyolult viszonyait, kiemelkedő szereplőit is bemutatta az előadás. A kiinduló pont Bán Mórnak a Hunyadi családdal foglalkozó regény folyama és az annak alapján forgatott televíziós játékfilm sorozat volt. Dr. Nagy Adrien összevetette ezek tartalmát azokkal az ismeretekkel, melyeket a történeti forrásokból lehet megszerezni. A következő beszélgetésben a műsoridő rövidsége miatt inkább csak a történelmi tényekkel foglalkoztunk. A beszélgetés végén szó esik majd a déli harangszó eredetéről, és néhány a Hunyadiak korszakához kapcsolódó múzeumi tárgyat is bemutatunk. Kedves hallgatóink, itt ülünk az előadó teremben, ahol az előbb ért véget dr. Nagy Adriennek az előadása, és a fő témája Hunyadi Jánosnak az alakja volt, kapcsolódva a sokak által ismert regénysorozat és filmsorozathoz, de mi most a főleg Hunyadi Jánosnak a történelmi alakját szeretnénk megrajzolni. A származását kezdte el, ugye az előadás elején ismertetni, hogy nagyon homályos források állnak rendelkezésre, hogy mi az, amit azért úgy lehet tudni róla.
Hát sok mindent nem, leginkább csak egymásnak ellentmondó ismereteink vannak, illetve vannak olyanok, amelyeket többnyire igaznak vél a történettudomány. A legalapvetőbb származási elmélet, hogy ő egy havasalföldi román családnak a sarja, de ezen kívül olávajda gyökerek, illetve megjelenik még egy kun származás, valamint egy magyar köznemesi család sarjaként is vannak források, amelyekben megismerhetjük Hunyadi Jánost. Ugye tényleg az a problémánk, hogy nagyon kevés forrás áll az ő életével kapcsolatban a rendelkezésünkre. Amelyek vannak, azok is inkább az ő halála után készültek, és többnyire Mátyás időszak alatt, mondjuk gondolva Bonfinie és Ranzánuszra, és például Bonfinihez kapcsolódva ő még egy olyan származási elméletet is kidolgoz, többnyire Mátyás minél régebb múltra visszavezethető eredetére gondolva, hogy akár római patricius felmenők is lehetnek, és a Hunyadi család már gyakorlatilag a római kor óta ismert. Valójában a Hunyadi nevet az ténylegesen csak Hunyadi János használja először, és itt még a magyar köznemesi leszármazáshoz egy olyan elmélet is csatlakozik, hogy lehetséges, hogy a Hunyadi család az a luxemburgi ágnak a fattyú ága, mert hogy olyan elképzelések is vannak, hogy esetleg Hunyadi János luxemburgi Zsigmondnak a fia lehetne, és ezáltal egy királyi származás, de nem az uralkodó neveli fel, hanem az édesanyja Mozsinai Erzsébet látszatházasságot köt Serbán fia Vajkal, és az ő neveltetésükben fog felnőni Hunyadi János.
És a születési évét azt lehet tudni?
Az is nagyon képlékeny. Többnyire azt mondhatjuk, hogy 1407-1409 körüli a születés, de hogyha Heltai Gáspár magyar krónikájára gondolunk, és ezt olvassuk, akkor ott az 1387-es születési év is megjelenik. Sokkal valószínűbb egyébként, hogy a 15. század elején született, de a pontos évszámunk az nem ismert.
És mikor mutatkozott meg az ő tehetségemet, leginkább mint hadvezért ismerjük?
már elég korán megmutatkozik a tehetség. Nagyon sok helyen teljesít katonai szolgálatot, és ezzel nagyon sokrétű ismeretre is szert tesz. Gyakorlatilag az ország legnagyobb hadvezéreinél szolgál fiatal korában. Ozorai Pipó nevét ki kell emelnünk, vagy Lazarevics szerb despotát, akinek az udvarában tölti a fiatalkori szolgálati éveit, illetve a későbbiekben majd Zsigmond udvarába kerül, ez az 1430-as évek időszaka, és ekkor fog ő egy 2 éves itáliai utazást tenni, luxemburgi Zsigmonddal együtt, és itt Milánóba veti a sors, ahol Francesco Sforza a legnagyobb zsoldos vezér szolgálatában harcol, és már itt kiemelik azt, hogy kitűnő hadvezér, jó szervező képessége van, a taktikai képesség és a stratégia, de sokat tanul ezen évek alatt. Sforzáról tudni kell, hogy a legnagyobb zsoldos seregnek a vezetője volt, és amit még megismer Hunyadi, az a huszita harcmodul ebből az időszakból, ezt pedig a cseh területeken Zsigmond mellett ismeri meg, és gyakorlatilag mindent, amit fontosnak és használhatónak tart, ezt a saját hadvezetési technikáiban összegyúrja, és a legfőbb hadi cselekedeteinél mind a huszita harcmodulból, mind a zsoldos harcmodulból emel be részleteket.
És a katonáskodáson kívül, ha jól emlékszem, akkor említette a politikai szerepét is.
Így van, a hadvezérség mellett a politika is megjelenik az életében, de valószínűleg ő inkábban szeretett hadvezér lenni és katonáskodni, mint a politikai életben az intrikák és cselszövések hálójában létezni, de gyakorlatilag a 15. századi Európában elkerülhetetlen volt, hogy akik magas rangra akarnak törni, őnekik be kell tölteniük bizonyos szerepeket, és hát az ő politikai pályája is gyakorlatilag felfelé ível, mint hogy a hadvezér jelenni, de az igazi felemelkedést majd azt követően Habsburg Albert és első Ulászló idején fog elkezdődni, mert Albert lesz az, aki Szörényi bánnak fogja kinevezni 1439-ben a testvérével együtt, illetve 1441-ben pedig Ulászló lesz, aki erdélyi vajdának, temesi ispánnak és Nándorfehérvár főkapitányának nevezi ki. Ezek nagyon komoly tisztségek, viszont nagyon komoly feladat is járnak, hiszen ez gyakorlatilag ezek a területek a délvidék védelmét jelentik, így végül mégiscsak visszacsatlakozunk a hadvezérséghez és az ehhez a feladatához. Valamint a legnagyobb politikai szerep az 1446-tól a kormányzói szerepvállalása lesz, amit 5. László kiskorúsága miatt kell elvállalnia. Ehhez kapcsolódóan komoly feladatok hárulnak rá, gyakorlatilag teljes uralkodói jogkört kap kisebb megszorításokkal, de a kezében van az ország sorsa politikusként is és hadvezérként is.
És ahogy említette, ez egy nagyon nyugtalan korszak volt, hogy enyhén fogalmazzunk a török fenyegetés miatt, de közben ő családot is tudott alapítani. Egy pár szót mondaná erről, hogy ki volt a felesége, bár sokan tudják, de azért megkérdezem.
A felesége Szilágyi Erzsébet volt, akinek a fiatal korára ugyancsak nem tudunk sokat. A megismerkedésükről talán annyit, hogy 1420-as évek végén ismerkednek meg, és 30 körül kötnek házasságot. Ezt pedig onnan számolják ki a történészek, hogy a fiúk, az elsőszülött fiúk, Hunyadi László 1431-ben születik meg. Márpedig ez az az időszak, amikor Hunyadi János most nem tartózkodik a Magyar Királyság területén, mert épp Itáliában a milánói hercegség és a milánói herceg szolgálatában áll, tehát valószínű, hogy 30 az, amikor az ő házasságuk létrejöhet. Ugye az első gyermek Hunyadi László lesz, majd közel 10 évvel később születik meg Hunyadi Mátyás, és egyébként itt a nagy időbeli különbség kapcsán a történészek felvetik, hogy lehet, hogy nem tudunk róla, de születhettek még gyermekeik, akik csecsemőkorban meghalhattak.
Most kiemelkedett a 1456-os Lándor-Fehérvári csata az előadásban is, de említett több jelentős csatáját is Hunyadi Jánosnak.
Így van, hát gyakorlatilag az élete nagy részét a törökkel vívott csaták határozták meg, amíg épp nem a milánói hercegségben harcolt a velenceiekkel, vagy a cseh területeken a huszitákkal. A török ellen vívott haditettek közül a szerbiai hadjáratát kell kiemelni, az 1437-40-41 közötti időszakot. Itt visszacsatolva mondjuk Nándorfehérvárhoz azért, mert 1440-ben történik meg Nándorfehérvár első ostroma, amit akkor kiáll a vár. De további jelentős haditettei, és egyébként a hadtörténelem legjelentősebb haditette az a téli hosszú hadjárat lesz 1443-44-ben, amit rajta kívülálló körülmények között, de meg kell szakítaniuk a télbálta és a balkáni nehéz hágók miatt. Ugyanitt ez egy félsikerrel végződő hadjárat, mert a végén Várnánál sajnos vereséget szenvednek, de ez is egy kiemelkedő haditettnek számít. Utána a második Rigómezei csatát kell megemlítenünk, ahol viszont vereséget szenvednek, és tényleg a legnagyobb hőstettek közé tartozik majd 1456-ban Nándorfehérvár. Nak gyakorlatilag a megvédése, ami az ő hősi kultuszát és legendáját a legnagyobb mértékben meghatározta.
És a harcos társairól lehet-e valamit tudni?
A harcos társak közül is az a problémánk, mint a legtöbb esetben a források hiánya. De a legfőbb harcostárs az gyakorlatilag a sógora, Szilágyi Mihály lesz, akivel az életük gyakorlatilag össze van kötve, de harcostársnak számítanak a legfőbb ellenségei is, a cilleiek közül is vannak hadvezérek mellette, vagy például az árulók sorából Brankovicsék, vagy Havasalföld fejedelme is, hol Hunyadi támogatója, hol ellensége, de a korszak hadvezérei közül gyakorlatilag ő a legkiemelkedőbb, valamint hogyha a szebeni csatára gondolunk, akkor Kemény Simont kellene kiemelni, aki az ő familiárisa volt, és hadvezére Hunyadi Jánosnak, mert hogy a szebeni csatában képes a páncélját elcserélni Hunyadi Jánossal, és gyakorlatilag meghalni Hunyadi helyett egy hősi halált halni.
Ez egy érdekes történet volt, hogy akkor ezek szerint annyira különleges volt a páncélja, hogy erről ismerték volna fel.
Hát különleges páncélja volt, legalábbis kitűnt a többiek közül, illetve ami a legszembetűnőbb volt, és Mezid Bégnek, aki pontosan leírta a kinézetét, a fegyverzetét és a páncélját, a legfőbb jegy az volt, hogy a hollós címert kell keresni, legalábbis a hollós címerű pajzsot keressék, és őt győzzék le. A sorozat, amit említettünk, a Hunyadi sorozat, megpróbálja kiemelni ezt a jelenetet, hogy aranypáncélt ad Hunyadira, és hogy erről fogják megismerni. A valóságban nem feltétlen aranypáncélban harcolt, de voltak ismertető jegyek, amiről ki lehetett szúrni, hogy ő a hadvezér, és hogy ő irányítja a hadakat, tehát ő rá kell rátörni először.
Ez most így egy kicsit elhallgattam, mert azért ez nagy hőstett volt a Kemény Simontól, és nagy áldozat. És az egyéniségéről is ejtett pár szót, hogy a legendák, vagy a mi általunk ismert történetekhez képest, hogy milyen lehetett a valódi Hunyadi János.
Bizonyosan, hogy keménykezű valaki volt, és hát a törökök nem véletlenül nevezték őt a hadak villámának, vagy például Mohamed a legnagyobb ellenfelének, akivel valaha harcolhatott, de tényleg voltak olyan elképzelések, hogy dzsinnek ereje lakik benne, és gyakorlatilag lehetetlen őt legyőzni, mert mindent megúszhat. Ezen kívül, ami a hadvezéri vagy hadvezetési jellemén túlmutat, mondjuk megemlíthetjük az apa karakterét, hogy milyen volt apaként, kevés időt töltött a gyerekeivel, hiszen gyakorlatilag elszólította őt a harc. Ezen túl nem volt feltétlen kompromisszumkész, politikusként sem, de hadvezérként sem, de nagyon jó taktikai és stratégiai érzéke volt, kegyetlen döntéseket is hozott, és ha kellett, akkor félre tudta állítani az ellenfeleket, akár nagyon kegyetlen eszközökkel. Tehát egy nagyon sokrétű szeméről beszélhetünk, akinek nyilván vannak jobb vagy rosszabb tulajdonságai, de a rosszakat is akkor milliójéhez képest kell megítélnünk, szóval nem volt rosszabb senkinél sem, mint aki az ő időszakában akkor élt és mozgott a legfőbb vetélytárshoz, Cillei Ulrichhoz hasonlítva sem követett el nagyobb gaztetteket, mint bárki más akkoriban.
Aztán a nándorfehérvári győzelem volt az ő utolsó csatája, mert meg is halt aztán betegségben. Erről mit lehet tudni?
Ugye 1456. júliusában Nándorfehérvár védelmére indul, ekkor már Szilágyi Mihály védte ezt a várat, és gyakorlatilag ő a felmentő sereg, aki aztán egy utolsó nagy rohammal le fogja tudni győzni az oszmánokat, megszerzi a tüzérséget. Valójában nem szerez sebesülést, hanem egy betegségpest is fogja őt elragadni. A legfőbb harcos társával, Kapisztrá Jánossal együtt, aki ugye a keresztes hadakat szervezi Nándorfehérvárhoz, és gyakorlatilag ő augusztusban alig 3 héttel a győzelem után meghalt. Pestisben, Gyulafehérváron fogják eltemetni, és az utolsó kenetet pedig Kapisztrán János fogja feladni a számára.
És aztán az ő halála után a családjának mi lett a sorsa? Gondolom az ellenfelek rögtön lendületbe jöttek.
Így van, mindenki megérezte a kínálkozó alkalmat, legalábbis úgy vélték, hogy ez alkalom, viszont a maradék, tehát a család megmaradt tagjai kezdve Szilágyi Mihállyal vagy Szilágyi Erzsébettel nagyon keményen képviselték azt a politikát, amit Hunyadi a saját életében is, és megpróbálták ugye a fiakat, Hunyadi Lászlót és Hunyadi Mátyást is a hatalom közelében tartani. Itt ténylegesen egy belviszály és egy háború veszi kezdetét, sorra érik egymást a gyilkosságok, előbb Cillei Ulrich hal meg Hunyadi László ékeze által, majd Hunyadi László hal meg Ötödik László az uralkodó keze által bosszúként Cillei halálára. De végül is ugye a hatalom a Hunyadi család kezében marad, és Hunyadi Mátyást 1458-ban egy hosszú 2 éves belviszályt követően megválasztják uralkodónak, bár ugye ekkor nem tudják hivatalosan megkoronázni, majd csak 1464-ben, mert a korona 3. Frigyes kezében van, de hát ez a korszak sajátja, hogy mindenki a hatalmi eszközöket megpróbálja a kezében tartani. Úgyhogy ez egy nagyon vészterhes időszak, tele összeesküvésekkel, és közben pedig diplomáciai lépésekkel, amelyekkel megpróbálja mindenki a saját malmára hajtani a vizet.
Most a Mária Rádió hallgatói számára a Déli harangszó, az volt az előadás címe, hogy kiért szól a harang, hogy erről akkor a valós történelmi tényeket elmondaná a hallgatóknak?
A tények, hogy a harangszót magát, azt harmadik Kallixtusz pápa rendeli el 1456. júniusának végén, tehát még a nándorfehérvári diadal előtt, és ő felhívja a keresztényeket arra, hogy imádkozzanak a keresztes seregekért, illetve mindazokért, akik a török ellen harcolnak. Ez egy lelki keresztes hadjárat a hívők számára. Viszont az ő pápai bullája nem a délbeni harangozást rendeli el, hanem a délután 3 óra és a délután 6 órai harangszó közötti egyszeri harangozás, de mindenképpen az esti harangszóra, az esti harangszó előtti fél óránál korábban kell 3-szori kongatással jelezni, hogy most imádságra hívja a híveket, az imádkozás pedig a mi atyánk és az üdvözlégy 3-szori elmondása lenne. Ezt a pápai bullát kihirdetik, viszont közben Nándorfehérvárnál Hunyadiék győzelmet aratnak július 22-én, úgyhogy épp a héten ünnepeltük ennek az évfordulóját. És a győzelem híre az már a hónap végére megérkezik Budára, majd ezzel szinte párhuzamosan a pápai bulla arról, hogy a híveket imára hívja a 3. Kallixtus, és ez a köztudatban valahogy összemosódik. A pápa is hamarosan hírét veszi a győzelemnek, és a bulla tartalmát némileg módosítja, és most már nem a keresztes hadakért és a kereszténységért, hanem a hálaadásért szólnak a harangok, de továbbra sem délben kell ennek a harangszónak elhangozni. Viszont ezt aztán idővel kikopott a köztudatból, némely esetekben harangoztak, néhol nem, és ténylegesen majd az 1500-as év lesz az, amikor a pápai székben ülő 6. Sándor kiad egy körrendeletet, amiben elrendeli, hogy innentől kezdve minden délben harangozzanak. Ekkor a török újra veszélyt kezd jelenteni, és ekkor 6. Sándor magyarázata az, hogy a kereszténység védelme ez nem csak pillanatnyi feladat, és nem csak hadjáratok idejére szól a harang, hanem gyakorlatilag ez egy fontos feladat minden nap a kereszténységnek a védelme. Tehát hivatalosan 1500 lesz az, amitől 1500 nyara, amikortól délben fognak megszólalni a harangok, de még 3. Kallixtuszra visszatérve, ami miatt ő fontos, ha bár a harangszót elrendeli, de nem délben, hogy ugye 1456. augusztus 6-án fogja megkapni a hírt arról, hogy Nándorfehérvárnál győzelmet arattak, és egy évvel később az évforduló alkalmából pedig augusztus 6-át Urunk színeváltozásának napjává nyilvánítja, úgyhogy még ez is kapcsolódik a nándorfehérvári győzelemhez.
Köszönöm szépen, és most csak egy személyes kérdést teszek fel, hogyha ennyit foglalkozott Hunyadi János és korszakával, hogy önnek személyesen van-e valami, ami megragadta benne?
Hát sok minden van, ugye akár maga a valóság, akár ez a fajta összehasonlítás, amire az előadás is épült, hogy a sorozat és a regény, mert hogy bármennyi tévedést és pontatlanságot fedezünk fel, elvitathatatlan, hogy nagy munka, és hogy eligazodni ennyi esemény, karakter, szereplő, valós szereplők, akiket valós motivációk mozgatnak, akik intrikákkal, cselszövésekkel irányítanak mindent, nem könnyű feladat az összefüggéseket átlátni. Valójában nekem az egész összefüggésében tetszik ez a reaktív politika, hogy valaki reagál valamit, amire a másik úgy szintén reagál, és ez a középkor világ, ami nagyon érdekes, de mégis valamilyen szinten a források hiánya miatt meg egy titokzatos világ, és az ember, ha teheti, akkor megpróbálja mindig kisebb részletekkel magát pallérozni, vagy felismerni olyanokat, amiket eddig nem vett észre, mert tényleg annyira zűrzavaros idők voltak, hogy nap mint nap történt valahol valami, csak ez még nem az az időszak, mint a mai, hogy erről a híradások közzétesznek, és tudunk mindent róla, hanem itt összegyűjteni ennyi információt, az nem könnyű feladat. A kutatás az, ami itt szerintem igazán érdekes, és meglátni a valódi embereket, a valódi harcokat, és mindent, ami el mögött van.
Köszönöm szépen. És most a múzeum tárgyai közül is itt ki van készítve egy asztalra egy ilyen melvért, egy kard, meg egy ágyugolyónak ágyugolyó, és egy könyv. Most erről egy, csak két mondatot, hogy ha még van ideje, akkor szeretnék kérni.
Igazából ez csak szimbolizálás a középkor világára és Hunyadi világára, a hadvezérre, a mellvért és a kard, amiben ugye mindig megjelenik, akárha a film sorozatra is gondolunk, vagy az ágyugója, ugye a tüzérség ebben az időszakban fog igazán elterjedni és megkapni a saját szerepét, és hát Hunyadi is előszeretettel használja majd a huszita harcmodor miatt a tűzfegyvereket, vagy majd a tüzérséget, tehát ez csak egy szimbólum, viszont a könyv, ugye Páloci Horváth Ádám Hunniás című munkája, ez egy fontos munka a 18. századból, ez Hunyadi életét dolgozza fel, és ugye ez a kiadás itt van ugye a múzeumban, és ajánlom a hallgatók figyelmébe ennek az elolvasását, mert lehet, hogy sok hasonlóságot fognak felfedezni, ha esetleg a film vagy a regényhez hasonlítják, de ugyan itt lent nem került kiállításra, de a Biedermeier termünkben egy képóra is őrzi a Hunyadiak emlékét, egy Hunyadi Mátyás 1458-as bevonulását ábrázoló órát lehet még megtekinteni a gyűjteményben.
Az óra az bele van építve a magába a festménybe, ugye ez?
Így van, az óra ki. A keretbe van beépítve, és ugye a kép maga Hunyadit ábrázolja, ahogy bevonul.
Értem, akkor ezt érdemes lesz ott megtekinteni. Köszönöm szépen dr. Nagy Adriennek a beszélgetést.
Kedves hallgatóink! A Szombathely és Schmidt Múzeum Kiért szól a harang, tények és tévhitek a Hunyadiak nyomában című rendezvényéről tudósítottunk.
Szibinyádi Jank. Ritka vendég Grácországban Zsigmond, a király, a császár. Jól fogadja István vajda, István, kinek apja Lázár. 7 egész nap látja dúsan, becsület, emberséggel, nem felejti ki a gazda, s nem felejti kit vendégel. Majd vigasság, zene, tánc, bor tartja ébren a fölházat, majd új udvar, öklelés áll. Hangos erdőn nagy vadászat, 100 tülök szól, hajt az ebb, spór, nyomja össze a vad berket, szorul a rés, a lovag lés, íj a pendül, ménnye kerget. Áll a hajsz, a vége hossza nincs vetélgő hegykedicsnek, magyar a magyar, Zsigmondnak, szerb a szerb, Lazarevicsnek. Ám bár, mond ez, udvaromnál van egy apród, csak parányi, az magyar lesz, Erdély szülte, neve Jankó Szibinyádi. Hallod-e, Jank? Ím azonban zörmöl a gaz, reng a sűrű, nagy csikasz vadugrik földe, visszaperdül, mint a gyűrű. Hallod-e, Jank? Ím királyod szeme látja, s ez jutalma, hogy tenékem azt a farkast, megkeríted élve halva. Rövid a szó, gyorsan hangzó kísérője büszke jelnek, de sokalja, meg se hallja, már nyomul a hősi gyermek. Hol királya, még a tájra szeme egyszer visszalobban, s a vadállat meg sem állhat, mind szorítja, űzi jobban. S majd a róna sorompója nyílik, amint hajtja ménjén, majd eltűnnek a sűrűnek lombos, ágas szövevényén. Itt gyalogszál, paripája föls, alá nyerít gazdátlan, szól a Zsigmond, kár volt mégis, szól a vajda. Semmi, bátran! Jank azonban mind nyomon van le a völgynek, fel a hegyre, vadcsapáson, vízomláson, veri, vágja, űzi egyre. A vad olykor hátra horkol, fog a csattok szája résnyi, majd mint vert ebb, kit hevertebb ostor üldöz, szűköl és nyíj. Már az állat piheg, fárad, nem az ifjú, no a gyermek, martalékát addig űzi, míg ledobban, s vár kegyelmet. A királyhoz és urához rabul vonja szégyen szemre. Szól a vajda, ez nem első, szól a Zsigmond, Istenemre. Tartom a just e fiúhoz, enyém a fa, az gyümölcse. Visszakérem, te kegyelmed ebben most már kedvem töltse. Nem oly hangon volt ez mondva, hogy sokáig, vagy hiába. Így került Jank Szibinyádi Zsigmond király udvarába. Ott idővel, karral, s fővel, Isten után vitte sokra, másszor is még, többször is még járt vadászni farkasokra. Mint védője a keresztnek, megrontója büszke tarnak, idegen néphőse is lett, derék hőse a magyarnak. Most is vallják, egyre dalják szerbhon ifjai leányi, guzlicájok hangja mellett, ki volt Jankó Szibinyáni. De a magyar ajakon is neve híre általános, mert hisz él még, él örökké a dicső Hunyadi János.